Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek! Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. június 11-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban az anafilaxiás sokról beszélgetünk. Mi ez a betegség, illetve arról, hogy hogyan menthetjük meg a gyerekeinket egy életveszélyes helyzettől? Egy ilyen diagnózis után mennyire változik meg egy család teljes működése? Miben segíthet az EpiPen, és milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad várni vagy bizonytalankodni? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk tehát ma itt az Egészségkód. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az óvodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve ma Magyarországon az oktatási intézmények egy anafilaxiás vészhelyzet kezelésére? És vajon tudnánk-e, hogy mit kell tenni mi magunk, hogyha valaki mellettünk kap hirtelen súlyos allergiás sokkot? Az anafilaxia ugyanis percek alatt életveszélyes állapothoz vezetett, és erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Fináli Magyar Judit, pszichológus, az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben, és említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
Igen, igen. Neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszul léte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa, letargiába esett, így elaludt, pedig nemrég kelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomáseséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott. Ugye?
Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira felduzzadtak a szemei, igen, és az arca, hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úsztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
így
az,
van,
az a
így
helyzet.
Van. Valóban elég későn esett le azt, mondja, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, EpiPenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki EpiPent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
Ez tíz évvel ezelőtt történt.
Pont ma hoztam föl a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat fölhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van.
Érdekes, és azt mondod, igen, hogy azóta nagyot változott
nagyon,
a
nagyon,
világ.
Nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők, köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál, igen, az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, igen. Ami tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor, közben lehetett tudni, hogy allergiás, és a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre szülőként, mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe. Szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem. Tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától azt, hogy biztonságban lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd gyakorlatilag teljes életet lehet élni ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek, nem betegek mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog, úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomban az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomba integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az emberi idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent azt, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
Hát mondjuk egy gyerek,
vagy egy
aki
játszótéren a homokozóba egy szülő elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na, ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván, amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak, és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
mindig előre kell gondolkozni. Tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívozzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt.
De ezt nyilván a kislányod tudja.
Tehát, igen, hogy persze, egy idő után ő ebben már... bele, hogy ő nem eszik bele más ételébe.
Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de ahogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
Nagyon megterhelő mentálisan. Tehát
még így is.
Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy mert szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítést az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak? Uh-huh.
Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az epipennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az epipen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
Tehát,
olyan...
hogy ő attól még érezhesse magát gyereknek.
Így van,
gyereknek.
Így van, és tényleg olyan közösséget kellett találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hasa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni bizonyos helyzeteknél.
Tehát előfordul, hogy hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják-e jelentkezésnél, vagy sem.
Vagy csak utólag mondják.
Utólag, mert hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxis allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteses gyerekek, tehát annak analógiájára.
Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség merült fel, hogy ez egy hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvény módosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még látunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni. Sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert tévhit, mert hogy ez tévhit sokszor.
Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz, ugyan már nem lesz nagy baj, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót mondjuk egy borsóallergiás gyereknél, tehát hogy
ezt viszont komolyan kell igen, menni, hogy nem
itt,
szabad
itt nem hasmenés lesz,
venni.
Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez uh-huh. tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
Olyan, mint egy golyóstól.
Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog. Ezek a gyerek nagyon
kimondani.
Megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
Tehát, hogy ezzel jót teszünk egy ilyen
helyzetben. Abszolút, ez nem kérdés. Ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast. Tehát, hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre ezt az egyesületet, ami utána törvénymódosítást is elért, hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy kikerült, nem került be a... Tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
Nem hány volt... szülőtárs állt össze?
Uh-huh. Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akik volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktívan, tevékenyen részt vesznek, gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyar Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával. Mai témánk az allergia, illetve azon belül is annak súlyos életveszélyes foka. Most megnézzük, hogy pontosan mi történik a szervezetben egy anafilaxiás sok során, hogyan lehet felismerni a veszélyt, mit kell tenni vészhelyzetben, és vajon mennyire felkészült ma Magyarország az ilyen helyzetek kezelésére, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.